A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökké. Urunk, hálásak vagyunk neked ezért a mai délelőttért. Köszönjük, hogy alkalmat készítesz számunkra, ahol a te szabadat lehet hallani, hiszen azt olvassuk a Bibliában, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. És Urunk, ennek a mai alkalomnak is a középpontjában, fókuszpontjában a te szabad áll. És szeretnénk, hogyha a te szabad a személyedről szólna, arról, hogy vajon te mit tettél értünk, hogy te mindent otthagytál, a menny dicsőségét, királyságát, eljöttél ebbe a világba, erre a földre, hogy emberek kezébe adattál, és értünk szenvedtél, miattunk szenvedtél, miattunk kellett elhordozni azt a sok gúnyt, azt a kiszolgáltatott állapotot, amibe kerültél, azt a sok gyötrelmet, és aztán miattunk kellett elszenvedned a bűneink büntetését ott a kereszten. És Urunk, szeretnénk, hogyha alkalomról alkalomra ezek kerülnének előtérbe, hiszen olyan jó, hogy te újra és újra szembesítesz bennünket, hogy te mit tettél értünk emberekért. Urunk, így kerülj ma is középpontjába Isten tiszteletünknek, hogy a rólad szóló igében, ige hirdetésben megismerhessünk téged és közelebb kerülhessünk hozzád. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Máté evangéliumának 21. fejezetében, az első 9 verset a következőképpen. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Betfagéba, az olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldött két tanítványt, és ezt mondta nekik: menjetek az előttetek fekvő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt, oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szól nektek valamit, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a proféta mondása: mondjátok meg Sion leányának, íme királyod jön hozzád, szeliden és szamáron ülve, igavonó állat csikóján. A tanítványok elmentek és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik, oda vezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig rájött. A sokaság legnagyobb része az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fától és az útra szórták. Az előtte és utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta: Hozsánna Dávid fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében, Hozsánna a magasságban! Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Foglaljunk.
Szívem csendben az Úrra figyel, és segít. Szívem csendben az Úrra figyel, és segít. Szívem csendben az Úrra figyel.
Drága gyülekezet, szeretett testvérek! A virág vasárnapi jelenetnek lehetünk a szemtanúi, és ezekben a napokban felgyorsulnak az események, hiszen ebben a felfokozott hangulatban olyan gyorsan változik a szívnek az állapota. Figyeljük csak meg, hogy itt még újongó, lelkesedő tömeg, néhány nap múltával pedig indulatos, haraggal, gyűlölettel megtelt szívvel kiáltozik ugyanez a tömeg, hogy feszítsd meg.
szélingatta nátszálként, hol hozsannázik, hol pedig feszítsd meget, kiabál. Mikor, milyen a hangulat? A tömeghatás, vagy ahogy szokták kicsit keményebben mondani, szoktak keményebben fogalmazni, a birka szellem mikor, milyen irányba sodorja az embert. A virágvasárnapi jelenetben a tömeg sodortatik, ünnepel, éjenzik, lelkesedik, pálma ágakat lenget, vallásos érzelmekkel átitadódik, aztán a nagycsütörtöki, nagypénteki jelenetben ugyancsak sodortatik a tömeg, itt már nem ünnepel, hanem botokat és kardokat lenget pálma ágak helyett, az éjenzés helyett Barabást kiabál, már nem ünnepel, hanem halált kíván a feszítsd meg kiáltozással. A virágvasárnapi jelenetben az életért, a nagypénteken pedig a halálért lelkesedik a tömeg. Láthatjuk, hogy a virágvasárnapi jelenet nem őszinte, hanem szalmalág volt az egész. Egy szalmalángi lelkesedés, egy szalmalángi lendület sodorta a tömeget. Emberek tudnak lelkesíteni és lelkesedni, de ugyan ezek az emberek tudnak gyűlölni, haragvó tekintettel ítéletet hirdetni. Mennyire igaz az az ézsaiási mondat, Ézsaiás próféta könyvének 29. fejezetében ezt mondja Isten, ezt mondja az Úr, ez a nép csak szájával közeledik hozzám, és ajkával dicsőít engem, de szíve távol van tőlem, Isten félelme pedig csupán betanult emberi parancsolat. És aztán erre az ézsaiási proféciára és mondatra hivatkozik Jézus a Máté evangéliumának 15. fejezetében is. És ebből láthatjuk, hogy az ünneplés az nem őszinte, hiszen ajkával magasztal, ajkával hozsannázik, de a szív indulatát nem tudja elfedni. Ez a közel 3000 éves mondat ma is mennyire illik társadalmunkra, ma is mennyire jellemző egyházunkra, ma is mennyire jellemző gyülekezeteinkre, hogy szájával közeledik az Úrhoz, de a szíve oly távol van. Mennyi ilyen hamis, nem őszinte dolog van emberek életében. Hányszor élem át, hogy egy-egy esküvői, egy-egy keresztelői beszélgetésben, rákérdezésem nélkül olyan komoly hívőnek adják el magukat, aztán pedig a hivatal kapuin kilépve káromolják, gyalázzák, szídják az Istent, lelkesedik, mindent vállal, aztán többet az ember nem is látja, a gyülekezet felé sem jön. Mikor, mit kíván az érdek? Hol lelkesedik, hol pedig gyaláz? Mennyi ilyen szájjal közeledést lát az ember, de a szív mégis olyan távol van. Hány házasságban látható, hány házasságban tapasztalható, hogy eltűnik az az odaadó szív, amikor egy házasságban valaki kénytelen szomorúan megállapítani, hogy az a másik csak mutatja a szeretetet, erőszakolja a ragaszkodást, az odaadást, csak a szájával mondja, hogy szeretlek, de érzi, hogy a szíve távol van tőle. Még összefűzi őket a gyermek, az egymásra utaltság, az együtt töltött 10-20 esztendő, ahogy emlékszem egyszer egy idős házaspárt, mikor meglátogattam, azt mondta a férj, ó, tisztelendő úr, minket már csak az időt köt össze. A megszokás, de hiányzik egyik részről a teljes, önmagát odaadó szívbeli vonzalom. A másik mindig azt érzi, hogy bár még megkap mindent a házastársától, de ez nem sokat ér, valahogy látszólagos dolgokká vált a házasságuk. Nem igazi, nem őszinte, nem meggyőződéses, nem megbízható, ha nem igazán szívből való. és a szép szavak mögül hiányzik a szív. A szavak csak koppannak, nincs mögöttük melegség, csak kényszerűségből történik az egész, mert így illik, mert így ajánlatos ilyenkor tenni, ahogy fogalmaz Jó Sándor. Milyen sokszor hiányzik a lényeg, a szív, a hozzáállás, ami igazán motorja egy-egy kapcsolatnak, és a közeledés már tényleg csak a szívek, a szavak szintjén történik. Felismered, drága testvérem? Felismered, hogy talán benned is ez van a társad iránt, vagy éppen Jézus Krisztus iránt? Hogy nem tudod oda tenni a szívedet? Hogy minden megvan, de a lényeg, a szíved hiányzik, a motorja hiányzik a Jézussal való kapcsolatodból? Hogy lelkesedsz, de a lelkesedésed ideig, óráig való, mert lelkesedésből nem lehet szeretni, hadd mondjam el, drága testvérek, hogy lelkesedésből nem lehet szeretni egy hitves társat, és lelkesedésből nem lehet szeretni Jézus Krisztust. Nem lehet ragaszkodni, tudjátok miért? Mert az a fajta lelkesedés, az el fog illanni. Ahogy a nép is lelkesedett, azt mondta, hogy Hozsánna a Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, Hozsánna a magasságban, hozsannázott ott a tömeg, hozsannázott az is, aki nem gondolta komolyan, hozsannázott az is, aki nem értett vele egyet, aki nem ismerte Jézust, mindenki ott hozsannázott meg minden. Áldást mondott a tömeg, majd, hogy elillant, és azt is mondta ez a tömeg, idézve Máté evangéliumának 24. fejezetét néhány nappal később, akik elmentek mellette, mármint a keresztre feszített Jézus mellett, a fejüket csóvába káromolták, és ezt mondták, te, aki lerombolod a templomot, és 3 nap alatt felépíted, mentsd meg magadat, ha Isten fia vagy, és szállj le a keresztről. Hasonlóan a főpapok is gúnyolodva mondták az írástudókkal és a vénekkel együtt, másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya, szálljon le a keresztről, és hiszünk benne. Bízott az Istenben, szabadítsa meg most, ha akarja, hiszen azt mondta, Isten fia vagyok. A vele együtt megfeszített rablók is ugyanígy gyalázták. Szóval látjátok, drága testvérek, hogy ez az áldó tömeg, hogy átkozódik? Ilyen a lelkes ember, tudjátok. Ilyen a szélingattan átszál. Mikor, miért kell lelkesedni és lelkesíteni? Ilyen a birka szellem. Hogy hol lelkesedik az ember, hol átkozódik az ember. Ilyen az, amikor valaki a szájával közeledik, de a szíve távol van. Olvastam egyszer egy megrendítő történetet Jó Sándortól, és annyira megrázó volt, és annyira közel hozza ez a példa, ez a történet számunkra az, hogy mit jelent szájjal közeledni valakihez. Egy faluban történt a következő eset, a falu fiatalsága duhai kocsmázó életet élt, nem szerette a papját, nem járt a templomba, egy napon a paplak előtt idegen autó állt meg, futó tűzként terjedt a faluban a hír, hogy viszik a papunkat. No, de azt próbálja meg valaki, mondták a fiatal emberek, és kapával, vasvillával felszerelkezve, fenyegetően állták körül a várakozó autót, elszámva magukat mindarra, hogyha el akarják vinni a papot, darabokra szedik szét a kocsit, de a papjukat nem engedik bántani. Végül kiderült, hogy a pap egyik pesti ismerőse, átutazóban, rövid látogatóra tért be a paplakba, mire a fiatalság megnyugodva széjjel oszlott. Impozás volt a fiatalságban a lángra lombanó önérzet, de szomorú, hogy továbbra is éppen úgy nem jártak templomba, mint addig. Értjük, drága testvérek, hogy milyen az, amikor csak a szájával közeledik az ember, de a szíve távol van? Vizsgáljuk meg magunkat, vizsgáljuk meg a szívünket, hogy vajon mi hogyan állunk Jézushoz? Szájhősök vagyunk, vagy hithősök? Ahogy a zsidókhoz írott levél 11. fejezetében olvashatunk erről, hogy a hitnek vannak hősei. De drága testvérek, az embert elkeseríti az, amikor tele van ez a társadalom, tele van az egyházunk, tele van a gyülekezetünk ilyen szájhősökkel, valahogyan szoktak fogalmazni fiatalok, ilyen szájkaratézókkal. És minden jön a szájukon, minden, ha kell, akkor szeretik a gyülekezetet, ha kell, akkor szeretik a papjukat, ha kell, szeretik az Istent, ha kell, akkor gyalázzák az Istent, utálják a papjukat, megvetik a papjukat, utálják az egyházat, tele vagyunk ilyen szájhősökkel. De nekünk nem szájhősökre van szükségünk, hanem hithősökre, akik oda teszik az életüket. Nem a papnak, nem az egyháznak, dehogy is, nem a papnak kell oda tenni, hanem Istennek. Értitek a különbséget a szájhős és a hithős között? Hogy hányan hősködnek, és amikor oda kellene tenni az életüket, akkor már nem teszik meg. Igen, drága testvérek, szájhősökre nincsen szükség, mert abból van bőven. Abból van. Van bőven. Olyan emberekre van szükség, akik a hit példái tudnak lenni. Olyan emberekre van szükség, akik szeretik Jézust, akik követik Jézust. Olyan emberekre van szükség, akik a mindennapokban is nem csak az ünnepeken figyelnek őre át. Teológián ezt tanítják. Homiletikából. Hogyan kell az emberekkel bánni, megszólítani. Aztán beszéltek arról, hogy hát hétköznapi istentisztelet, vagy ünnepi istentisztelet. Hogy végre, amikor évente egyszer eljön valaki, akkor milyen nyájasan kellene beszélni. Dehogy nyájasan. Drága testvérek, higgyétek el, olyan elkötelezett Krisztus követőkre van szükség, akik nem csak az ünnepeken vannak itt, hanem olyan emberekre is, akik a hétköznapokban is oda teszik az életüket. Igen, nézzétek meg, a tömeg az ünnepen Jézus körül volt, de a hétköznapi nagypénteken már megtagadta. Olyan emberekre van szükség, akik az ünnepen és a szürke hétköznapban is vele vannak, vele élnek, vele kelnek és vele fekszenek. Olyan emberekre van szükség, akik oda tudják tenni magukat az örömökben is és a bánatokban is egyaránt. Akik vele töltik az időt, akik vele élnek, áthatja az egész életüket a Jézussal való élet. Nem szájhősök kellene ki, drága testvérek, mert nekik csak a szájuk jár. Hozsannáznak, ünnepelnek, lelkesednek, pálma ágakat lengetnek, de nem ragaszkodnak, csak ünnepelni akarnak. Én emlékszem, ha jól emlékszem, a tavalyi híradóban volt, és nyilván nem arról van szó, hogy én most bántani akarok bárkit is, vagy szeretném kifigurázni. Emlékszem, tavaly virágvasárnapi istentiszteleten, egy Franciaországban, egy katolikus templomban vittek szamarat, vágtak ágakat, olyan csinnadatra volt, drága testvérek, csak pont az ígére nem jutott már idő. Ez a baj. Amikor itt ünnepelni akarunk, meg csinnadatrát akarunk, meg lelkesedni akarunk, meg hangulatot akarunk, hányan mondják azt, hogy szeretnék jól érezni magukat az istentiszteleten. Drága testvérem, te ne akard jól érezni magad az istentiszteleten. Ne akard. Mert nem ez az elsődleges. Nyilván fontos, hogy családias legyen. Nyilván fontos az, hogy az ember otthon érezze magát. Nyilván ez, de nem a jó érzésről van szó. Nem. Tudod, drága testvérem, hogy a házasságban hányszor fogod rosszul érezni magad? De nem jó érzésről van szó. Ha valaki úgy akar belépni egy házasságba, hogy én jól akarom magam érezni, hát az olyan is lesz az a házasság. Te a házasságba tudod, mi kell? Letenni az életedet oda a másik elé. Ha kell lemondani, feleségemnek hányszor kell lemondania magáról, nekem hányszor kell lemondanom magamról, a Krisztusi élet ugyanilyen. Nem jó érzésről van szó, meg hangulatról, meg minden, nem. A Krisztus követés, azt tudjátok, mit jelent? Az, hogy leteszem az életemet neki. Hogy oda teszem. Hogy ő az én lelki otthonomnak, ő az én szívemnek, életemnek, ahogy Luther Mártonnak, testemnek, lelkemnek, ő az élete, ő az ura. Már sokszor elmondtam, de hadd mondjam el még egyszer, az én életemnek az ura nem a feleségem. De ez fordítva is így van. A feleségemen nem uralkodom, és nem én vagyok az ő életének az ura, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus. És oda tesszük az életünket. Oda kell nap, mint nap. Sokszor meg kell tagadnunk magunkat. A drága testvérek, bár a feleségem nagyon engedékeny asszony, de néha le kell mondanom egy-egy Real Barcel meccsről, mert a gyerekeket fürdetni kell, és persze gyerekfürdetés időben van a meccs. És lehetne sorolni, mennyi mindenről le kell mondani, és csak egy apró dolog, és mennyi ilyen van. Sok mindenről le kell mondani. És tudjátok, drága testvérek, egy házasságban is, ahogy a Krisztus követésben is, nem szájhősökre kell, van szükség. Nem szájhősökre, hanem olyanokra, akik oda teszik magukat. Akik mindennél jobban ragaszkodnak az Úrhoz. Mindennél jobban. Mert már sokszor elmondtam itt, de hadd mondjam még egyszer. Drága testvérem, ha te mindennél jobban fogod szeretni Jézus Krisztust, ha mindennél jobban fogsz ragaszkodni hozzá, akkor mindennél jobban fogod szeretni a feleségedet, a férjedet, a gyerekeidet, a családtagjaidat is. Lehetne sorolni. Tudjátok, ez a sorrend. Ha valaki fölcseréli a sorrendet, úgy jár, mint a gazdag ifjú, szomorúan megy el Jézustól. És tudjátok, így van ez. Így van ez. Hogy hányan ünnepelni, meg hányan szórakozni, meg hányan bulizni akarnak, azt hiszik, hogy szórakozásból, meg ünneplésből áll az élet, de oda tenni az életüket, letenni, sokszor lemondani, na azt már nem. Csak ünnepelni, meg bulizni, meg szórakozni, meg táncolni, meg ezt csinálni, azt csinálni. Mintha ebből állna az élet. Hát a Bibliában le van írva, emberek azt hiszik, hogy evésből, ivásból, szórakozásból, meg ezekből áll az élet. Na látjuk, nem? Ez már megszületett ez a közmondás az ókorban. Pánem et circenzész. A mai napig ezt látjuk. Kell ide nekünk Big Brother, meg életre, meg mit tudom én, mik vannak itt. Nem követem nyomon, csak egyszer-egyszer belekukkantok, mert hát a gyerekek ezt nézik állandóan éjjel-nappal a fiatalok. Hát ez kell nekik, nem Big Brother. Ez kell nekik. Mintha ebből állna az élet. És szórakozni akarnak, meg ünnepelni, meg lelkesedni, meg ezt csinálni, azt csinálni. Tudjátok, az élet az nem szórakozás. Az élet az nem ez. Az élet az, hogy oda teszem magamat. És az élet minden területén ez van. A házasság területén, a gyereknevelés területén. Nem olyan régen valakivel beszéltem, szóba jött, hogy várjuk a negyedik gyermekünket, és neki csak egy gyermeke van, és hát kérdezem, és ti, hogy puhatolozik az ember, hogy hányban gondolkodunk? Egyben gondolkodunk, mert akkor nem tudunk elutazni, nem tudunk kikapcsolni, nem tudunk wellnessezni, meg ezt csinálni. Mondom, barátom, azért jöttél ebbe a világba, hogy bogyogtasd a valagadat. Ezért jöttél. Hát ne wellnessezzél itt. Hát könnyű így élni, nem? Könnyű így bogyogtatni, meg minden. És ezért nem vállalnak gyereket. Nekünk elég egy. Lehetom kézzel, hogy mi a véleménye rólam, aki a negyediket várom. Nem bugyogtatom a valagomat, meg semmit nem csinálok, meg ilyeneket nem csinálok. De lehet, hogy kényelmesebb lenne, nem? Mint a kölkökkel, mint a pulyákkal állandóan veszekedni, meg nevelni őket, meg metszeni őket, meg így, meg úgy. Tudjátok, az élet az nem az ünneplésről szól. Nem. Nem az ünneplésről szól. És hányan nem akarnak erről lemondani? Nézzétek meg azt a hatalmas különbséget, ami Jézusban volt, és azt, ami az emberekben volt. Jézus a halálra készülve, Jézus a halálával az életet tette hozzáférhetővé minden ember számára. A Jézust körülvevő tömeg pedig az életükkel a halált készítették elő. Látjátok ezt a kontrasztot? Látjátok, drága testvérek, hogy a nép kész volt feláldozni, hogy politikai céljait elérje. Itt politikáról van szó, drága testvérek. Hadd mondjam el, hogy amit a zsidók, a főpapok, az írástudók csináltak, amit Júdás csinált azért a 30 ezüstért, Az politika volt, tudjátok miért? Mert a zsidók valóban várták a messiást, a mai napig várják a messiást. De ők azt várták, hogy majd jön a messiás, és szépen tönkreteszi a római birodalmat, végre fellélegezhetnek a nyomás, az elnyomás alól. És ezt miután Jézus nem tette meg, ezért szépen keresztre feszítették. És tudjátok, a nép kész volt Jézust feláldozni, hogy a politikai céljait elérje, Jézus pedig kész volt önmagát feláldozni, hogy az ember számára az életet kínálja fel. Látjátok ezt a kétféle indulatot? A szájhős és a hithős között. És itt most a hithősről úgy beszélek Jézusról, mint aki engedelmes volt, ahogy olvashattuk itt a lekcióban, hallhattuk a Filippi levél második fejezetében, hogy ő engedelmes volt a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Hogy Jézus engedelmességben járt. Jézus nem volt szájhős. Ő nem volt szájhős. Ő engedelmes volt. Ő letette az életét, ahogy a János evangéliumában olvashatjuk. Nekem van hatalmam letenni az életet. És senkinek sincsen hatalma elvenni, hanem én magamtól tettem le az életet, mondja Jézus. Szóval látjátok, drága testvérek, az ember és a Jézus indulatát. Az ember a szájával közelít, Jézus pedig az életét tette le. Drága testvérek, Jézus jelenlétét egyedül a Golgotai kereszt tövében tapasztalhatja meg az ember. Ott láthatja igazán, hogy mit tett Jézus, mibe került neki, hogy az ember számára egy új életet hozzon és kínáljon föl. Tudjátok, drága testvérek, hogy nem a lelkesítő ünnepben, hanem a nagypénteki Jézusban, az értünk meghalt, értünk az életét odaadó Jézusban lehet megismerni az életet. Aki nem azért szereti Jézust, mert neki köszönheti bűnei bocsánatát, általa tudott új életet kezdeni, és ő benne várja a halál utáni boldogság bizonyosságát, az nem is tudja a szíve szerint szeretni az Urat. Az nem tudja a szíve szerint szeretni, de annak a szíve valóban mindig távol marad a megváltó Krisztustól. És ezért, drága testvérem, ne lelkesedj Jézusért, hanem kötelezd el magad iránt. Kötelezd el magadat iránta, ahogyan ő is elkötelezte magát irántad. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, hálásak vagyunk azért, hogy te letetted az életedet. Ezt önként tetted, nem valami presszióra, nyomásra, hanem önként tetted, mert annyira szeretted a bűnös embert, hogy te nem akartad a halálát, hanem azt akartad, hogy megtérjen és éljen. És ezért kész voltál engedelmeskedni a halálig, egészen a kereszt halálig. És köszönjük, hogy így kínálod föl mindenkinek az életet. Nem azt a biológiai életet, amit kapunk a szüleitől, hanem azt a fajta életet, amit te kínálsz, a Zoé életet, a bűnbocsánatot és az örök életet. Köszönjük, hogy te benned mindezt megkaphatjuk. Amen.